Erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. augusztus 7-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Matúri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája. Krisztus, te ránk hagytad, újra meg újra ránk bízod a szót. Isten megbocsátásának, az emberbe vetett bizalmának igéjét. Hogy követni tudjunk, erőt adsz a szüntelen újrakezdéshez. Követni téged, életünk hétköznapi eseményei közepette. Ez csak abból áll, hogy rátalálunk az útra. Nem a merev törvények ösvényére, hanem te rád, Krisztus, aki valóban út vagy. Rajtad keresztül maga Isten siet felénk.
Szent István Rádióban.
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Az élet titka abban rejlik, hogy Jézusra hallgatunk. Fogd az evangéliumot, olvasd el, és figyelj arra, mit mond Jézus a szívednek. Mert az örök élet igéi nála vannak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Szerdáig lehet benyújtani a jelentkezést a pótfelvételi eljárásban elektronikusan a www.felvi.hu felületén keresztül, közölte az Oktatási Hivatal a távirati irodával. A közlemény szerint a július 30-án indult pótfelvételi eljárásban idén is több mint 8000 állami ösztöndíjas helyet hirdettek meg az intézmények. Emlékeztettek, hogy a pótfelvételiben azok jelentkezhetnek, akik az idei általános felvételi eljárásban nem jelentkeztek, vagy nem sikerült a felvételiük. Hozzátették, hogy a pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehet jelentkezni. A jelentkezésről minden további részletinformáció tudnivaló megtalálható a www.felvi.hu felületén, írták, hozzátették. A felvételi döntés augusztus 29-én várható. Erdészeti szakértői hálózat létrehozásával bővítette idén az erdőgazdálkodás terén nyújtott szolgáltatását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hívta fel a figyelmet a köztestület a táviratirodának küldött közleményében. Kiemelték, a felkészült, naprakész tudású erdészeti szakértők személyes tanácsadás keretében viszik el az információt a gazdákhoz. Ezáltal csökkenthetik a hatóságok és a szakszemélyzet leterheltségét. Hozzájárulhatnak a rendezetlen gazdálkodási viszonyú magánerdőterületek felszámolásához és az ágazat versenyképességéhez. A tájékoztatás szerint az erdészeti szakértők kiegészítik, és a korábbiakhoz képest komplexebbé teszik a kamara, illetve a falugazdászok által az agráriumban nyújtott szolgáltatások körét. Elsősorban az erdőtulajdonosoknak és az erdőgazdálkodóknak nyújtanak ingyenes tájékoztatást, tanácsadást, de emellett az erdészeti szakirányítók és szaktanácsadók munkáját is segítik, valamint az ágazaton kívülről érkező megkereséseket is fogadják. A Napenergia Plus programban már a megemelt keretösszegből kapnak támogatást a sikeresen pályázó családok. Az Energiaügyi Minisztérium a múlt hónapban 30 milliárd forinttal emelte meg a népszerű program keretösszegét. A legújabb támogatói döntésekkel az odaítélt forrásmennyiség felülmúlta az eredetileg 75,8 milliárd forintos keretet. A kormány mostanáig így több mint 19 ezer családtól vállalta át költségeik kétharmadát, összesen mintegy 79 milliárd forint értékben. A Napenergia Plus program a keretemelés jóvoltából a korábban kalkulált 15 ezerrel szemben akár több mint 25 ezer háztartás áramszámláit csökkentheti, közölte az Energiaügyi Minisztérium a táviratirodával. A közleményben azt írták, a jövő a zöld energiájé. Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és a tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. A napenergia hazai aránya az áramtermelésben tavaly a világon a harmadik, Európában pedig a második legmagasabb volt. Az időjárás függő megújulók hatékonyabb, rugalmasabb hasznosításában a legfontosabb eszköz az energiatárolás elterjesztése. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Napközben nem valószínű csapadék, de késő este a nyugati határt elérhetik záporok, zivatarok. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa vesperás homíliája Havas boldogasszony ünnepén. Szűz Mária, a Krisztusi Kegyelem közvetítője, a Szent Lélek által. Emberi testében fölsugárzott isteni természetének dicsősége, Urunk színe változása ünnepére, Páter Vértes Ajai László elmélkedése. Ferenc pápa vesperás homiliája, Szűz Mária Krisztusi Kegyelem közvetítője a Szent Lélek által. Havas Boldogasszony emléknapján, augusztus 5-én, hétfőn este 17:30-kor Ferenc pápa ünnepi vesperás imádságot vezetett a Santa Maria Maggiore Bazilikában, Róma első Mária templomának dedikációs ünnepén. Homiliájában a havazás jelképes értelmét a kegyelemben látta, amely összekapcsolja a szépséget és az ingyenességet. A bazilika kegyképe pedig az anyát a fiához kapcsolja, aki elsőként azt áldja meg, aki befogadta az Isten fiát. Az ünnepnek két jellemző vonása van, kezdte beszédét a pápa. Az első az egykori havazás, a másik pedig a Salus Populi Romani kegykép. Ez a két jel helyes értelmezésben segít befogadni a vecsernyén elhangzott Isten igéjét. A havazás csak népi folklór, vagy pedig jelképes értelme is van? Kérdezte a pápa. A havazás arra a csodálatos jelenségre utal, amely Liberius pápának jelezte az első bazilika építésének a helyét, amit az ünnep évfordulóján jelképesen mindig megismételnek. A jelképes értelmezés kulcsa Sirák fia könyvében olvasható a hóesés nagyszerűségéről. Hófehér szépsége fakítja a szemet, a hullása pedig gyönyörködteti a szívet. Az ószövetségi bölcsesség itt a természet és jelenség kettős értelmére utal, mely az ember lelkében csodálkozást és meglepődést vált ki.
Ammirazione e stupore.
A hóesésre ugyanis a szem rácsodálkozik, a szív pedig meglepődik. Ez adja a havazás jelképes értelmét, amelyet a kegyelem szimbólumának lehet tartani, vagyis olyan valóságnak, amely egyesíti a szépséget és az ingyenességet. Mindezt sem megérdemelni, sem megvásárolni nem lehet, csak ajándékként elfogadni, mint előre nem látható dolgot, amiként itt Rómában a havazás augusztusban elképzelhetetlen. A kegyelem tehát csodálkozást és meglepődést vált ki, összegezte a pápa, majd kérte, hogy soha meg ne feledkezzünk a csodálkozás és a meglepődés képességeiről, hogy beléphessünk hitünk megtapasztalásába. Ezzel a belső magatartással kell a második jel felé fordulni, amit az ősi Mária ikon jelent.
L'antica icona Mariana.
A bazilika valóságos drága köveként. A képben ugyanis a kegyelem elnyeri teljes keresztény értelmét a gyermekét tartó Isten anyával. Itt a kegyelem egészen konkrét, minden mitológiai, spiritualisztikus és mágikus értelemtől mentes, amely ma is kísért a vallás világában. Az ikon lényege az asszony és a fia, ahogy Szent Pál Galatákhoz írt levele említi, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. Az asszony kegyelemme teljes, bűn nélkül fogant, szeplőtelen, mint a frissen hullott hó. Isten maga is csodálkozással és meglepődéssel tekintett rá, és fia anyjának választotta. A gyermek a szent könyvet tartja baljában, jobbjával áldást ad elsőként anyjának. Az anya sötét köntöse hagyja, hogy kitűnjön fiának aranyszínű ruhája, mert egyedül benne lakozik az Istenség teljessége, arca pedig dicsőségét sugározza. Ferenc pápa ekkor azt kérte, hogy egy ideig csendben szemléljék a képet, amely így megszenteli őket. A hűséges nép áldást kér Isten szent anyjától, mert Szűz Mária a krisztusi kegyelem közvetítője, amelynek egyedüli forrása Jézus Krisztus a Szentlélek által. Főként a következő szentében jön ide nagyon sok zarándok ebbe a bazilikába, hogy az anya áldását elnyerje. Ma egyfajta élcsapatként gyűltünk itt össze, folytatta a pápa, és közben járását kérjük Róma városáért, a mi városunkért és az egész világért, különösen a békéért. A békéért, amely csak akkor is igaz és tartós, ha a bűnbánó szívből ered, egy megbocsátott szívből. A megbocsátás ugyanis békét teremt, mert az Úr egészen nemes vonása a megbocsátás. A békesség, amely Krisztus keresztjéből, az ő véréből fakad, amit Máriától vett és kiontott a bűnök bocsánatára. Befejezésül a Szent Atya a 431-es efezusi zsinat eseményét idézte fel, amikor alexandriai Szent Ciril köszöntötte az Istenanyját, és akinek szavait háromszor is megismételte Efezus népe, mint egy közfelkiáltással.
Ti saluto, Santa Madre di Dio.
Isten Szent Anyja, köszöntünk téged! Emberi testében fölsugárzott isteni természetének dicsősége, Úrunk színe változása ünnepére, vértese Jai László elmélkedése. Augusztus 6-a egyszerű ünnep a mai római liturgiában, mint több jeles szent napja, pedig a megváltó egyik legsajátosabb misztériumát üli az egyház. Kevés Jézus esemény mond el egyenlőképpen mind a négy evangélium, ám a táborhegyi színeváltozás kötelező része a Jézus misztérium meghirdetésének. Ezért is különleges a titok, mert ez Jézus egyetlen olyan csodája, jobb szóval isteni hatalmának jele, amelyet nem ő művel másokon, hanem benne történik. Az Úr csodákat másokkal tesz. Betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy éppen a természet rendjén vesz erőt, mint például a kenyérszaporításkor, a vihar lecsendesítésénél. Itt azonban a természet rendjét megtörő változás vele történik. Benne szabadul fel mások számára is érzékelhetően isteni ereje. Noha benne történik, annak haszon élvezője mégsem ő maga, hanem az általa választott tanúk, és éppen az általa választott helyen. Mégsem rendezi az Úr az eseményt, hanem mintegy elszenvedi azt, annál is inkább, hiszen annak kontextusa, hálózati helye éppen az ő eljövendő szenvedése. A lényegre figyelő keleti kereszténység kezdettől fogva ünnepli, sőt kitüntető helyet biztosít számára a liturgiában. Ahogy az ikonográfiában kialakult az Úr 12 nagy ünnepének a rendje, ebben különleges helyet kapott a színeváltozás misztériuma. Kiváltképpeni par excellence téma lett az ikonográfiában olyannyira, hogy az ikonfestők kötelező tanulmányi darabjává lett. Amikor ugyanis az ikonfestő befejezte tanuló tanunc éveit, első önálló vizsga és beavató ikonja éppen ez a téma lett, mert valami kép csírájában ebben rejlik az összes Krisztus misztérium. A fogantatástól egészen a lélek küldő pünkösdig. Nyugaton, a 450-es években Nagyszent Leó pápa rögzíti a 40 napos bőti készület második vasárnapjára, és egy századdal később pedig a császárváros Ravenna klasszis kikötője Szent Apollináris templomának apszis mozaikján díszítik ezzel a fölséges jelenettel. A táborhegyi jeleneten Krisztust egy égköves kereszt helyettesíti. Így a mái csodálatosan lángoló mozaik csodán szavak nélkül is beszél, a crux jelezte passió. Majd 1000 évvel később pedig éppen ami nándorfehérvári diadalnak jutalmaként rendelt el 1457-ben harmadik Kallisztus pápa nem csak a déli harangszót, hanem az ünnep évenkénti dátumát a mai augusztus 6-ára. Kelet és nyugat kereszténysége eltérő hangsúlyt adott az ünnep tartalmának. Nyugat Rómája főként pedagógiai szempontból nézte, ahogy Nagyszent Leó pápa prédikálta. A színeváltozás legfőbb célja, hogy föloldja az apostolok szívében a kereszt botrányát, hogy az Úr alázattal vállott szenvedése ne zavarja meg hitüket, ezért mintegy elővételezve megmutatkozik annak rejtett méltósága. A ravennai mozaik kereszt Krisztusa éppen ezt a mozzanatot magasztalja. A latinoknál nem is szemlélték a színeváltozást önmagában, hanem mindig csak a húsvét összefüggésében, mint a szenvedés ellenszerét az eljövendő feltámadás ígéreteként. A nándorfehérvári ünnep alapítása is egyfajta morális dicséret. Ilyen nemes célért, az akkori keresztény Európa szabadságáért megérte ilyen nagy áldozatot vállalni. Aquinói Szent Tomás már a 13. században jelezte, hogy a hosszú és nagy erőpróba előtt szükséges a cél felmutatása, ami jelentős erkölcsi erőket szabadít fel. Keleten az Úr, ahogy ők mondják az új szövetség szavával, metamorfózisa ellenben megállt a maga lábán, húsvétra hivatkozás nélkül is. Tábor hegyén a keresztre feszítés titkának előre meghirdetésével feltárul Isten országának a szépsége és megnyilvánul Krisztus eljövetele dicsőségében nagyobb méltóságban, mint az első sínai hegyi látomás volt. Kelet misztagógikus módon, a szentségekbe, a misztériumokba vezető módon szemléli az Úr csodáit, főként a benne történt mirákulumot. Jézus itt nem annyira tanító mester, hanem inkább a feltárulkozó Isten fia. Színeváltozás tehát nem csak egy csoda, hanem teofánia, Isten kinyilatkoztatás, amely magában foglal minden más titkot is. Jól lehet-e szemlélni az idődimenzió határtalan tágasságában, amelyben összekapcsolódik az Ó és az Új Szövetség. A színeváltozás megvalósítja a múltat. A Teremtés Ura tárja fel Isten igazi ikonképét, másfelől pedig elővételezi a jövőt, a feltámadás dicsőségét, a második eljövetelt és az igazak végső ragyogását. Jézus tehát az idők ura, de egyúttal a világ ura is, amelyben együtt áll az isteni és az emberi. A színeváltozás ünnepében Krisztus a mindenség ura. Ő általa, ő vele és ő benne. Minden négy evangélium egybehangzó tanúsága szerint minden általa és érte teremtetett, minden általa is benne áll fenn. Ezt a relativizálhatatlan Krisztus központuságot kellene a mai ünnepnek is megvallania és megünnepelnie, hogy maradéktalanul hűségesek legyünk a kinyilatkoztatáshoz és ennek értelmező hagyományához. A színeváltozás jelenete egyszerre igényli annak szemlélését is, a kinyilatkoztatott ige hallgatását, ahogy Péter apostol második levelében beszámol róla, mint az Úr megdicsőülésének szemtanúja, mert amikor az Atya Isten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent Hegyen. Lukács említi, hogy az Úr fölment a Szent Hegyre imádkozni, s miközben éppen imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. Máté hozzáteszi, hogy arca ragyogott, mint a nap. Nem véletlen ez a pontosítás, hanem szándékosan jelzi az Úr színeváltozásának újszerűségét szemben a sínai hegyen fölragyogó Mózes arccal. Mózes látta az Istent, és a ráhulló isteni fény sugárzott föl az ő arcán, mint egy vízfényként. Jézus ellenben maga lesz sugárzó, az a csodás fehér fény belőle, belülről árad, mert saját természete ragyog fel. Pál apostol nyomatékkal szól erről a különleges dicsőségről. Nem úgy, mint Mózes, aki befötte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák múlandó dicsőségének a végét. A zsidókhoz írt levél pedig még tovább megy az értelmezésben, mert ő a dicsőségének kisugárzása és lényegének képemása. Ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget. Ez tehát az a fölséges csoda, amit Péter meglát és a lába szó szerint a földbe gyökerezik. Uram, jó itt nekünk! Szól Jézushoz, ha akarod, csinálok ide három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Ez az apró szó, jó, itt súlyos jelentést hordoz. Az új szövetség eredeti szava nem is a jó, hanem a szép, a kalosz. Ez az egy szó már is elhelyezi a péteri értelmezést a maga valódi, szó szerinti eredeti értelmében. Péter megpillantja az első embert, Ádámot, még bűn nélkül, mert a táborhegyi Krisztusban a teremtés nagyszerűsége villan fel az új Ádám arcán. A szó, kálosz, szép, visszautal a teremtés nyugtázó isteni kijelentésre. Isten látta, hogy nagyon jó, kalusz, vagyis szép, mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel, a hatodik nap. Így lesz érthető Máté szava, amely bevezeti a jelenetet. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Izaiás is érezte ezt a hegyen áradó szépséget, milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz. Ez a szépség nem pusztán esztétikai látvány, hanem Isten szeretetének a melegsége. Vonzó szeretet, amiben jó elidőzni. Péter tiánt jól beszél, amikor eternizálni, azaz megörökíteni akarja a pillanatot, mint mi is mindnyájan, amikor Isten fölséges jelenlétét érezzük. Ilyenkor hunyt szemmel csendben maradunk. Ez az Isten gyermekség időtlen érzése, amihez semmi sem mérhető. Ez a szív kincse, amiről Jézus beszél. Nem véletlen, hogy az Úr a hegyi beszédben így szól, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Az Úr is beburkolja a kinyilatkoztatás szent felhőjével ezt a pillanatot, hogy a szem hunytával a szív füle hallja meg a szózatot, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. A mai rozsmáskönyvben sínai Szent Anasztás püspöknek Urunk színe változása napján mondott beszédét hozza. A Szent püspök a 7. század második felében a sínai hegyen élt, onnan választották Antiókia püspökévé, és így egyszerre lett örököse Mózesnek és Péternek. Így ír. Lelkesülten és ujjongva siessünk, és mi is hatoljunk bele a titokzatos felhőbe. Váljunk, mint egy Mózessé, Illéssé, vagy Jakabbá és Jánossá. Vagy légy olyan, mint Péter, aki az isteni látomástól és kinyilvánulástól elragadtatott. E dicső színeváltozástól maga is egészen átalakult, e világból kiemelkedett, és e földtől szinte elszakadt. Te is lép ki a testből, hagyd most el ezt a teremtett világot, térj vissza egészen teremtődhöz, akihez Péter, mint egy mámorosan így kiáltott. Uram, jó nekünk itt lennünk. Valóban, Péter, jó nekünk itt lennünk Jézussal, és így maradnunk tovább a világban. Hiszen van-e boldogabb, mélyebb, kiválóbb tudat, mint Istenben lenni, hozzá hasonulni, és az élet világosságában élni. Bizonyos vagyok benne, hogy közülünk is mindenki, aki érzi magában Isten jelenlétét, és már átalakult az ő isteni hasonlóságára, örvendezve csak ezt kiáltja. Jó nekünk itt lennünk, ahol minden fényben tündöklik, ahol öröm, boldogság és gyönyörűség van, ahol békében, szelítségben és édes derűben él a szív, ahol látjuk Krisztust, az Istent, ahol az atyával együtt ő készített szívünkben hajlékot, és oda belépe így szól, ma üdvösség köszöntött erre a házra, ahol Krisztussal együtt az örök javak megszámlálhatatlan kincse halmozódik össze, ahol az örök boldogság első zsengéit és előképeit, mint egy tükörben már előre szemlélni lehet. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Az élet titka abban rejlik, hogy Jézusra hallgatunk. Fogd az evangéliumot, olvasd el, és figyelj arra, mit mond Jézus a szívednek. Mert az örök élet igéi nála vannak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Szerdáig lehet benyújtani a jelentkezést a pótfelvételi eljárásban elektronikusan a www.felvi.hu felületén keresztül, közölte az oktatási hivatal a távirat-irodával. A közlemény szerint a július 30-án indult pótfelvételi eljárásban idén is több mint 8000 állami ösztöndíjas helyet hirdettek meg az intézmények. Emlékeztettek, hogy a pótfelvételiben azok jelentkezhetnek, akik az idei általános felvételi eljárásban nem jelentkeztek, vagy nem sikerült a felvételiük. Hozzátették, hogy a pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehet jelentkezni. A jelentkezésről minden további részlet információ tudnivaló megtalálható a www.felvi.hu felületén, írták, hozzátették. A felvételi döntés augusztus 29-én várható. Erdészeti szakértői hálózat létrehozásával bővítette idén az erdőgazdálkodás terén nyújtott szolgáltatását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hívta fel a figyelmet a köztestület a távirat-irodának küldött közleményében. Kiemelték, a felkészült, naprakész tudású erdészeti szakértők személyes tanácsadás keretében viszik el az információt a gazdákhoz. Ezáltal csökkenthetik a hatóságok és a szakszemélyzet leterheltségét. Hozzájárulhatnak a rendezetlen gazdálkodási viszonyú magánerdőterületek felszámolásához és az ágazat versenyképességéhez. A tájékoztatás szerint az erdészeti szakértők kiegészítik, és a korábbiakhoz képest komplexebbé teszik a kamara, illetve a falugazdászok által az agráriumban nyújtott szolgáltatások körét. Elsősorban az erdőtulajdonosoknak és az erdőgazdálkodóknak nyújtanak ingyenes tájékoztatást, tanácsadást, de emellett az erdészeti szakirányítók és szaktanácsadók munkáját is segítik, valamint az ágazaton kívülről érkező megkereséseket is fogadják. A Napenergia Plus programban már a megemelt keretösszegből kapnak támogatást a sikeresen pályázó családok. Az Energiaügyi Minisztérium a múlt hónapban 30 milliárd forinttal emelte meg a népszerű program keretösszegét. A legújabb támogatói döntésekkel az odaítélt forrásmennyiség felülmúlta az eredetileg 75,8 milliárd forintos keretet. A kormány mostanáig így több mint 19 ezer családtól vállalta át költségeik kétharmadát, összesen mintegy 79 milliárd forint értékben. A Napenergia Plus program a keretemelés jóvoltából a korábban kalkulált 15 ezerrel szemben akár több mint 25 ezer háztartás áramszámláit csökkentheti, közölte az Energiaügyi Minisztérium a távirat-irodával. A közleményben azt írták, a jövő a zöld energiájé. Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és a tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. A napenergia hazai aránya az áramtermelésben tavaly a világon a harmadik, Európában pedig a második legmagasabb volt. Az időjárás függő megújulók hatékonyabb, rugalmasabb hasznosításában a legfontosabb eszköz az energiatárolás elterjesztése. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Napközben nem valószínű csapadék, de késő este a nyugati határt elérhetik záporok, zivatarok. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
A bálok vég. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Ibolya és Afrodité nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. Az Ibolya magyar névalkotása hasonló virágnévből. Ez a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt, az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Az Afrodité görög eredetű mitológiai név. A görög mitológiában Afrodité a szépség és a szerelem istennője. Isten éltesse tehát azokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Egy arc, mit egyszer kell, hogy láss, és a szem.
mit láttam már valahol. És kék, és olyan szép, és egy száj, mi most más szívéhez szól. Téd volt az arc, tudom most már jól, és az és az a láz csak álmomban égett áll, és az arc tud meg, hogy tiéd. Így nekem ennyi elég, és a szád, ha hozzám szól majd még, meg kell ég.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsünk vissza a mai naphoz köthető jeles eseményekre. 1560-ban megszületett Báthori Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek. A történelemtudomány ma már koncepciós vádakként tekint ezekre. A történetek még mindig negatív színben tüntetik fel alakját. Valószínűleg birtokait akarták megszerezni, ez lehetett az ellene felhozott hamis vádak oka. 1825-ben megszületett Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett. Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott. 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 1871-től a Pesti Egyetemen elemi matematikát adott elő. Földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett az MTA almanakjának szerkesztésében. 1930-ban megszületett Bánki Róbert, színész, bábszínész, rendező, aki árnyjátékokat alkotott. Apja Vitéz Bánki Róbert, karakterszínész és színházigazgató, anyja Orbán Viola színésznő volt. Iskolai kultúrműsorba készített először Ány Színházat 14 évesen. Az ötlet kényszerből született. A két személyes jelenet másik résztvevőjének megrándult a lába, és nem tudott járni. Bánki vékony lécekkel merevített, zsinórral mozgatható figurákat készített, és ő mozgatta mindkét szereplőt, a másik fiú pedig ülve mondta saját szövegét. 1956. júniusában szerződött az Állami Bábszínházhoz, aminek 1991-ben bekövetkezett haláláig tagja volt. 1966-ban megszületett Jimmy Jimbo Wales, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipédia alapítója. 1974-ben Philip Petit, francia kötéltáncos, acélkábelen átsétált az épülő világkereskedelmi központ ikertornyai között. 200 kg-os acélkábelen illegálisan 400 méter magasan szervezett mutatvány 45 percig tartott és felkeltette a világ sajtó figyelmét. Philip fiatalon bűvész és zsonglőr volt. 16 évesen kezdte el tanulni a kötélen sétálást. 1968-ban egy fogászaton ülve egy magazinban találkozott először az akkor még épülő New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaival, és célul tűzte ki, hogy elsőként kell majd át köztük kötélen. Vakmerő tervét 6 évvel később, 1974. augusztus 7-én a reggeli órákban sikerült végrehajtania, ami aztán a 20. század legszebb művészi bűncselekményeként vonult be a történelembe. 2009-ben meghalt Cseh Tamás, énekes, színész, zeneszerző és előadó művész. A Budapesti Tanítóképző Főiskola után az Egri Tanárképző Főiskolára és a Budapesti Képzőművészeti Főiskolára járt. Gyermektáborokat szervezett és vezetett, rajzot tanított. Sokat foglalkozott az indiánok kultúrájával, mely tapasztalatait regényben, rajzban és zenében is felhasználta. Jelentős szerepet játszott életében a színház, a Katona József Színház alapító tagja volt. 1969-ben meghalt Lackó Aladár, agrárkutató. Jelentős agrotechnikai megoldások kidolgozója az őszillen termesztés és a vetőmag fémzárolás terén. Pályáját az Országos Dohánytermesztési Kísérleti Intézetben kezdte, onnan került a Szegedi Növénytermesztési Kísérleti Állomásra, majd a Kender, Len és Növényolaj Kísérleti Állomás igazgatójává nevezték ki. Az őszillen termesztési feltételei és a vetőmag fémzárolás kérdései mellett részletesen foglalkozott a ricinussal, a szójával és más nagy fehérje és olajtartalmú növénnyel. 1974-ben meghalt Virginia Apgar, amerikai aneszteziológus, aki rengeteg újszülött babát mentett meg. Rájött, hogy rengeteg újszülöttet nyilvánítanak halva születetnek, holott még éltek, csak azt gondolták, hogy nem megfelelő az állapotuk ahhoz, hogy életben maradjanak. Az Apgar tesztet a születés után egy perccel, illetve 5 perccel végzik el. A babák állapotát 0-tól 10-ig terjedő skálán értékeli. 2 pontot kap, ha egész teste rózsaszín, 2 pontot kap a sírásra, 2-t az élénk légzésre, 2-t, ha mind a 4 végtagját mozgatja, és 2-t, ha a pulzus száma 100 fölött van. Hamar világossá vált, hogy a kisbaba, aki az egyperces Apgaron alacsony pontszámot kapott, oxigén és melegítés hatására sokszor kitűnő eredményt érhet el az 5 perces Apgar teszten. Az Apgar tesztet 1953-ban vezették be, és nem csak sok-sok baba maradt életben a hatására, hanem számos más változáshoz is vezetett, például az Apgar tesztek eredményeinek ismeretében szüntették be a fogó használatát szüléskor, és vezették be helyette a császármetszést. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh.
kiss the girl, but she's on fire.
Anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me, non vivo più senza te. Anche se ho la signora per bene, ignora le mie lacrime. Le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud, e la mia testa fa no signora no, mi piace, no signora no, mi piace, no signora no, ti prego, no signora no, non vivo più senza te. Anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare, sarà che il vino cala forte più veloce del sole, sarà che sono come un dolce che non riesce a evitare, sarà che ballano sta pizzica. No signora no, mi piace, no signora no, mi piace, no signora no. La sua bocca punta sempre più a sud, e la mia testa fa no signora no, mi piace, no signora no, mi piace, no signora no, ti prego, no signora no. Succedono le cose, poi succedono, il mondo è un buco piccolo, ci si ritrova. Anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me, non vivo più senza te. Anche se la solitudine è nera e non è sera, la solitudine è sporca e ti divora, la solitudine è il suono che si sente senza te.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és